Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet barátaim, én tartom magam az evangélikus egyház mai vasárnapra kijelölt igehirdetési igéjéhez, amely Jeremiás könyvének 9. fejezetéből való. 2 vers, 3 vers, ezt hallgassátok meg. Szólj, ezt mondja az Úr, és az emberek holtteste hever, mint ganéj a mezőn, és mint a kéve az arató után, és nincs, aki összegyűjtse. Ezt mondja az Úr, ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával, hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok-e földön, mert ezekben telik a kedvem, ezt mondja az Úr. Kedves gyülekezet, kicsit bizarr, az előbbi Handel szerezte barokk, formás és életvidám dallam után visszaváltani a legrücskösebb, legkeményebb szentírási szövegek egyikéhez, de ez így van jól, az élet se nagyon kímél bennünket, és miközben az ember szíve tele van örömmel, együtt örvendek a nagypapával, a nagymamákkal, mindazokkal, akik Hanna Sára keresztelőjére itt egybe sereglettek, ami az én esetemben némi iróniával hadd fogalmazzak, azt a jó cselekedetet is kiprovokálta, hogy átadjam a mai igehirdetési szolgálatot a helyettesemnek, miközben ugye hát tudhattam volna, ha Iványi Gábor templomába jövök, akkor meg kell szólalni. Tehát vigyázzon, aki dicsekszik, hogy mivel dicsekszik, nehogy fejére szóljon. De mégsem ilyen egyszerű a történet, hogy az élet, az életünk örvendetes, vidám eseményei és a legkeményebb, legmegrendítőbb történései feszültségében hogyan is boldogulunk, mert bizony, amikor én ezt a szakaszt 2 nappal ezelőtt elolvastam, akkor a nagymama Hanna Sára Schiffer nagymamá jutott az eszembe. Az egy külön öröm, hogy elcipelte magával az öccsét is, tárgyi bizonyságául annak, hiszen ő tudja, hogy mi valahányszor meglátjuk egymást, a tekintetünk összeragyog, 2 dicsekvő ember. Nem biztos, hogy értenek engem, de higgyék el, hogy ez így van. És ha itt így szólt Jeremiás szájával az örökké, hogy ne dicsekedjetek, akkor mégis csak az az én kivált képvaló tisztem most, hogy hozzájuk, az én sorstársaimhoz szóljak, egy kicsit másképp, mint ahogy az előbb nagyszerű barátom az imádságban minnyájunkat intett, és nem azért, mintha nem vonatkoznék ránk az imádság intelme, hanem azért, mert az imádságnak csak itt van értelme, ott, ahol azonban mi vagyunk, az már túl van azon, amiért imádkozni lehet, vagy imádkozni kell. Hogy világos legyen, hogy miről beszélek, amikor én Schiffer Jánost először megláttam, akkor nem Schiffer Jánost láttam meg, hanem ifjabb Schiffer párra emlékeztem. És amikor ifjabb Schiffer párt megláttam, akkor az idősebb, általam személyesen soha nem ismert idősebb Schiffer pál vált számomra konkréttá, egy ember, aki majdnem annyi időt töltött börtönben, mint az én apám. És természetesen eszembe jutott a ebben az esetben dédszülő, ha jól számolom, de valaki számoljon utána, Szakasics Klára, és az ő apja Szakasics Árpád, és egy pillanat alatt megértettem azt, hogy Schiffer János élete egyetlen értelme, hogy elém álljon, és a tekintetében én a félszemű kancsal, ez a népszámlálás adatban nem fog szerepelni, mert szigorúan szenzitív, és még Orbán Viktornak sincs hozzá köze, meglássam azt, hogy mi értelme, hogy ebben az országban kell élnem, ha csak nem azért, hogy ő se szégyelje Schiffer János, hogy a világon van. Pont. Ez a dicsekvés. És ha valaki nekem erre azt mondja, mondjuk bármelyik Schiffer, hogy térjek már meg. Hát micsoda dolog ez? Hogy én azt, amit sorsommá tett az örökkévaló, azt arra használom föl, hogy fölvértezzem magamat, ezt a nyomorult ocsmány testet, rebbenő tekintetet, hitvány lelket, hogy kibírja még egy darabig, 5-10-15-20 évig talán, mindazt a valódi testi, lelki és politikai baj, amelybe született, anélkül, hogy akarta volna, anélkül, hogy bárki a véleményemet megkérdezte volna, mivel hogy gyönyörűségét leli abban, hogy dicsekedjék vele. Kivel dicsekszem? Azért nem a szüleimről beszéltem, és azért nem a másik nagyapa szüleiről beszéltem, mert ők időben, vagy más módon közelesnek. Könnyebb volt így ezt elmondani. És azt mondani, hogy drága barátaim és fele barátaim, akinek sorsául az rendeltetett, hogy itt kell élnie, lett légyen oly fiatal, mint a kisangyal, a 13 éves, vagy a még kisebb Hannasára, és így tovább, annak nem árt tudnia, hogy bizony, aki ebben az országban kizárólag, mint megtűrt, mint újra és újra a maga emberi létért, vagy jogaiért esendő lélek képzeli el csak igazolhatóságát itt létének, az elpackázta, elrontotta azt, amiért érdemes volt világra jönnie. A büszkeségünk bizonyából fakad, hogy olyan történeteket családunk, családjaink sok nemzedéken keresztül átívelő történetét hordozzuk, amely nem ad számunkra lehetőséget arra, hogy más előtt, mint az örökkévaló, alázatosakká váljunk. Sőt, mivel az idő rövid, hagyd térjek egy percre megint csak vissza Hanna Sárához. Azt mondja a názáreti, ha olyanokká nem lesztek, mint ezek a kisgyermekek, nem láthatjátok meg Isten országát, nem lesz részetek semmiben, amiről beszélek. Magyarul, Hanna Sára a normája nem csak a gyülekezet jelenlévő tagjai életének, hanem ennek az igehirdetésnek is. Ha Hanna Sára nem hallhatja meg mindazt 5-10-20 év múlva, ha még esetleg élek az én számból, vagy ha már nem lennék azokéból, akik egyáltalán még emlékeznek, akkor méltatlanul szólok itt az ő keresztelőjén. De bizony, azt gondolom, hogy ő a maga esendőségével dicsekszik, hiszen nem tud más tenni. Tessenek csak belegondolni. Ha perceken belül üvölteni kezd, mert éhes, vagy mert azt akarja, hogy az édesapja az első padból menjen szépen hátra és tegye tisztába, mert jobban ért hozzá, mint az édesanyja, akkor neki föl kell állni, és oda kell menni, és tisztába kell tennie, mert Hanna Sára azzal dicsekszik, hogy működik a gyomra, működik a lelke, úgy van, ahogy van, mint egy szál fehér rózsa, azzal a különbséggel, hogy ő valóban él. Hogy ne dicsekednénk? Mindenki azzal, ami. Úgy, ahogyan van. Mivel ne dicsekedjék az ember. Ez a jeremiási mondat nagyon pontos. Nem azt mondja, hogy nem lehet dicsekedni, hanem azt mondja, hogy a gazdag ne a gazdagságával dicsekedjék, Hát akkor mivel dicsekedjék? Azzal dicsekedjék, hogy szétosztja a gazdagságát. Az abszurddal, a tökéletesen lehetetlennel. Erről szól a gazdag ifjú. Aki egyszer többre tett szert, mint amennyire a saját élete föntartásához szüksége van, az csak azon az áron tehette, hogy elvette a másiktól azt, amire annak szüksége lett volna ahhoz, hogy önmagát föntartsa. Amiért az előbb az én nagyszerű barátom imádkozott. Az iskolában összeeső, nyomorult cigánygyerek kapcsán. Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével. Bizony ne dicsekedjék. Ha nem azért, hogy szétossza azt, amit tud. Nincs rettenetesebb, mint amikor azt mondjuk, hogy valaki visszavonul az ő elefántcsont tornyába. Akinek büdös, hogy kimenjen az utcára. Azokat tanítani, akik az utcán vannak. Mert már csak ott van módja arra, hogy valakit tanítson. Aki azt mondja, hogy az ő művészete, vagy bármilyen fajta kreativitása csak azokat érinti, illeti meg, akik az ő szellemi szintjén vannak. És kirekeszti azt, akinek az lett a sorsa, hogy tanulatlan, hogy nem tud olvasni, nem tud nyelveket, nem ért sem zenéhez, sem csillagászathoz, sem semmihez, ami által az ember rövid földi élete során azt mondhatja, hogy boldog. Nagyszerű római katolikus testvéremmel, aki ékes bizonsága annak, hogy még Róma is megtérhet, és aki rám kérdezett, hogy hogy is értem én azt, amikor Szegeden az ifjabb Gábor beiktatásán evés közben azt mondtam, hogy a boldogságnak csak a Földön van értelme, akkor bizony azt kell mondom, hogy jól mondtam, boldoggá az ember csak a Földön lehet, és mivel a Földön boldoggá lehet, nekünk, így valamilyen módon testéért, lelkéért, kultúrájáért, e világon belüli jó rendjért felelősséget hordozunk, kutya kötelesség gondoskodni arról, hogy tényleg boldog legyen. Az üdvösség, hogy hagyj vitatkozzak ezzel a drága római katolikus világszállal. Az üdvösség az nincs a kezünkben. Az ő apja, meg az én apám azt hitte, hogy igen. Keservesen megfizettek érte. Megint egy furcsa kér. Az ember nem tehet arról, ha vöröshajúnak születik. De relatíve kevesen születnek vöröshajúnak. Nagyon hosszú időnek kellett eltelnie, mondjuk addig, míg megőszültem, míg rájöttem, hogy még ezzel is valami célja lehet az Istennek. Ha más nem, hogy az ember megtanulja a színek szerelmét. Értékelje ne csak Dzsida, Kosztolányi vagy Babics kapcsán azt, hogy mit jelent színt látni, színben élni. És ránéztem az 50-es évek divatjára, arra, hogy hogyan öltözködtek a szüleim, vagy arra, hogy mind a mai napig Kínába hogyan öltözködnek azok, akik a világ legnagyobb, legjelentősebb országát kormányozzák, akkor csak azt tudtam mondani, hogy ezt nem. Bármit, ezt nem. Hadd mondjam ebben a számomra kiváltképp fontos és szeretett metodista templomban is. Nem. A színek arra valók, hogy gyönyörködjünk bennük. Minél többen, annál jobb, és minél egymáshoz illeszkedőbb módon a szürkék hegedűse lehet az ember. De minek? Ne dicsekedjék az erősse azzal, hogy erős. Hanem, aki dicsekszik, mivel dicsekedjék? Jeremiás, aki hozzám szó szerint nem csak hivatásában, hanem testében, lelkében közel áll, neki is fiatal korától az idegrendszere tönkrement, mindenfajta kínja, baja volt, és mégsem szűnt meg haláláig provokálni a saját ostoba hülye népét. Azt a társaságot, amelyért az életét odaadta. Azt, amelytől nem volt hajlandó elszakadni. Hűségesebb volt Jeremiás minden magyar költőnél a saját népéhez. Hűségesebb, mint amennyire ezek a költők hűségesek voltak magyarságukhoz. És mégis ez a nagyon-nagyon megterhelt létű, ma azt mondanánk, hogy szinte Isten autistájaként létező próféta tud arról, hogy van, amivel dicsekedhet az ember. Ő olyat tett, amit még egy gyülekezet lelkésze sem merne megcselekedni. Jeruzsálem főutcáján anyaszült mesztelenül sétált végig, igával a nyakába. Ehhez persze tényleg elmebeteg zsidónak kell lenni. Hogy megértsék, hogy miről van szó, Gábor összegyűjtött 4000 aláírás, semmivel sem ér többet, mint az, amikor Jeremiás anyaszült mesztelenül, igával a nyakában, a főutcán sétált Jeruzsálemben. És mégis újra és újra rá vagyunk kényszerítve arra, hogyha kell, mesztelenül, aláírásokat gyűjtve, prédikálva, tanítva, sírva vagy átkozódva dicsekedjünk azzal, amivel nem tudunk dicsekedni. Nem én fogalmazok absztraktul, a szöveg absztrakt. Hiszen ha egy fél pillanatra még szabad együtt gondolkodnunk, azt mondja az írás, azzal dicsekedjék, aki dicsekedni akar, hogy értelmes és ismer engem. Hát hogy lehetne ismerni az Isten, akinek a nevét sem tudjuk kiejteni? Akinek nem szabad még a nevét sem kiejteni? Én is, a nagypapa is Hanna Sáráról beszél. Nem tudunk a gyermekről nem nevével beszélni. Nem tudunk egymásról nem névvel beszélni. Akinek a nevét nem ismerjük, az nincs. Az nem van. Pontosabban ő azt mondja magáról, hogy van. Miközben nem szolgáltatja ki magát nekünk. Ez tehát azt jelenti, ez az absztrakt, hogy az Istent senki nem ismeri. Kiváló kollégánk, a Tarzuszi Pál, aki hát persze még beiratkozhatna ide egy kicsit alázatot tanulni a Békásmegyeri Metodista gyülekezetbe, ő azzal dicsekszik, hogy ő azt hirdeti, akit senki nem ismer rajta kívül. Hát azért ehhez is pofa kell. Azzal dicsekszik, hogy Benyámin törzséből való. Azzal dicsekszik, hogy körül van metélve. Majd a végén föl kell olvasni ennek a szakasznak az utolsó versét, amelyet kiváló kollégáim Letligyenek bármely felekezett tagjai pontosan tudnak, hogy mivel fejezi be a próféta a 9. fejezetet. Tehát mivel dicsekszünk? Azzal dicsekszünk, hogy a legteljesebb ismeretlenségben, kiszolgáltatottságban, sötétbe ugorva kell léteznünk. Gábor is félreértés ne essék. Nem csak én, nem csak Schiffer János. Pontosan tudjuk, mi a sorsunk. Közülünk senki nem áltatja sem önmagát, sem a másikat. Ahhoz sincs bátorságunk, hogy Hanna Sárát, ezt a néhány hetes kicsi lányt bármivel áltassuk. Milyen sors vár rá ebben az országban, nőként, emberként, metodista keresztényként. Az idézőjel a megkülönböztetésnek szól. Ezzel együtt mégis ezen az Isten tiszteleten mi azzal dicsekszünk, hogy sötétbe ugrunk a keresztségbe, a szentségbe, abba az általunk megfoghatatlan, befoghatatlan valóságba, amely azt ígéri nekünk, hogy erőnk vagy gyöngességünk, bölcsességünk vagy tudatlanságunk, intelligenciánk vagy stupiditásunk ellenére mi is csak van ebből a történetből kiút. Nem a mi érdemünkért, nem a mi dicsőségünkre, nem a mi szellemi vagy fizikai fáradozásunk nyomán, de mégiscsak van egyetlen egy út, amely valami egészen más. És miután Jeremiás és Jézus olyan közel áll egymáshoz, mintha testvérek lennének, vagy mint mi, a két nagyapával, nagymamákkal, azért hadd mondjam azt, hogy bizony ezen úton kívül nincs más, ahol az ember körülmetéltségét és körülmetéletlenségét meghaladja az a teremtő szeretet, amely még általunk is munkálkodni akar. Mert bizony így fejezi be Jeremiás a 9. fejezetet, 26. verset idézem. Egyiptomot és Judát, Edomot és az Ammon fiait, Moábot és mindazokat, akik nyírott, üstökűek és a pusztában laknak, mert mindez a nemzet körülmetéletlen, és Izraelnek egész háza is körülmetéletlen szívű. Nincs tehát senki e földkerekén, aki dicsekedhetne mással, mint azzal, amit csak azért isnek mondunk. Vagy amiért Dávid, ha nekem oly kedves, zsoltáros, az 51-ben így ír: könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, irgalmasságodnak sokassága szerint töröld el az én bűneimet. Egészen mosd ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet. Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkeim szüntelen előttem forog. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt, hogy igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Hallass örömet és vigasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Szabadíts meg engemet a vérontástól, ó Isten, szabadításomnak Istene, hogy harsogja nyelvem a te igazságodat. Uram, nyisd meg az én ajkaimat, hogy hirdesse szájam a te dicséretedet. Amen.